meleg marad.
Én igazából akkor azt hiszem, hogy el is indítottam ezt a magnót.
Jó, egyet mondjam meg, hogy, hogy bő lehet-e, mert tehát lehet-e bő, lőjön le, amikor valamilyen témát túlságosan túl belemelegedek, mert értem, hogy az a hatékonyságot elrontja, a munkahatékonyságát elrontja. Ugyanakkor olyan dolgok, amik érdekesek, olyanokat próbálok elmondani, ami érdekes, úgyhogy, úgyhogy maga fog engem lelőni, hogy köszönöm, most már ebből elég.
Jó. Akkor kezdjük egy ilyen, nem szorosan az internethoz kapcsolódó kérdéssel, hanem egy általánosságban erre.
Ilyen halk szöveget érti?
Az önhangere egyrészt közelebb van önhöz a magnó, másrészt meg
erőteljesebb orgánú. Hangosabban, direkt beszéltem hangosabban.
Jó, köszönöm. De engem meg jogosan ér az a biztató észrevétel, hogy hangosabban beszéljek általában is, úgyhogy akkor most meg most is megteszem. Szóval, hogy a minden interjúban megkérdezzük, hogy hogy emlékszik vissza, az, mikor tűnt fel a horizontján a számítástechnika világa, az informatika, aztán egy későbbi lépcsőben pedig maga a World Wide Web, az internet.
Nekem a számítástechnika, hogy mikor tűnt fel a horizontom?
Igen, igen.
Én rádióamatőr voltam, és és körülbelül olyan, mikor volt ez? Negyedikről ötödikre virradó nyáron építettem meg az első rádiókészülékemet, első néhány rádiókészülékemet, és aztán körülbelül olyan nyolcadikig én rendszeres olvasója voltam a rádiótechnikának, vagy időnkénti olvasója voltam ilyen rádiós dolgoknak. Akkor találkoztam, akkor már ez már a 56-os forradalom utáni években volt, és akkor már a kibernetika, ahogy akkor nevezték, nem számított burzsoá áltudománynak. Ezt akkor visszavonták, és a Szovjetunióban nagyon sok erőfeszítést tettek a számítástechnika, az informatika terén nagyon érdekes dolgokat csináltak, és Magyarországon is ezt engedélyezték, sőt, forszírozták. Úgyhogy én ezekben a helyeken találkoztam ilyesmivel, próbáltunk építeni mondjuk olyan gépecskét, amit tanulni tud, egy egysejtű modellt azt csináltunk, ami egy pavlovi reflexre képes volt, tehát te tudod tanulni valamit, lehetett feltételes reflexet kialakítani benne. Kondenzátor feltöltése révén történt ez meg. Tehát ilyenekkel játszottam, ez felső tagozat az általánosban, én 62-ben végeztem el az általánost, úgyhogy így be lehet lőni. Közben egy családi barátunk, Ács Ernő, így a felső tagozat táján elmagyarázta nekem az internetet, ez lehetett körülbelül 62-ben, tehát nekem az internetet 1962-ben egy Ács Ernő nevű bácsi magyarázta
nagyon
el.
Nagyon korai elméletalkotó volt.
Nem elméletalkotó volt, hanem hanem gyakorlati szakember. Aha. Egy szabadalma volt neki erre. Hát ugye az internetet azt a nemzetközi szakirodalom szerint hát ugye többen találták fel, sok része van a dolognak, ennek a rendszernek. Magyarok is vannak valamennyire, azt hiszem, hogy a mi Bajcsi Zsilinszky utunkon született Kemény János például, mert mi a Bajcsi Zsilinszky úton beszélgetünk most. A Kemény János itt született, a Bajcsi Zsilinszky úton, Neumann János is, de Kemény János azt hiszem, hogy a több felhasználós számítógép használat, tehát az egyszerre több felhasználós számítógép használatnak ha jól emlékszem, ő a kidolgozója, tehát majd ez is például az egyik komponens, ami előzeménye az internetnek, de az igazi internet az a csomagkapcsolás. Tehát a csomagkapcsolási elv, tehát az, hogy hogy egy olyan hálózatban mozognak az adatok, amelyek, tehát csomagban mozognak az adatok a hálózatban, és a csomag két részből áll, egy címzésből, hogy hova kell neki eljutnia, és egy üzenet darabkából. Föl van darabolva az üzenet, és az üzenet darabka, minden üzenet darabkához hozzá van ragasztva a címzés is. Ez a csomagkapcsolási elv, amit Ácsernő annak idején adresszkódnak nevezett magyarul, hogy van adressz és van kód, ez volt az ő szavajárása, ő így nevezte el. Na most ezt 1963-ban egy Paul Belen nevű amerikai találta fel a csomagkapcsolási elvet a Légierő Kutatóintézetében. Az Egyesült Királyságban pedig, ha jól emlékszem, egy Davis nevű pofa találta föl Berentől függetlenül 64-ben, mint telefonközpontot, mint telefonközpont konstruálási elvet. Most mindenkinek, aki ezt olvassa vagy hallgatja, a figyelmébe ajánlom Ács Ernő szabadalmát 1962-ből, tehát egy évvel Paul Belen szabadal vagy találmánya előtt, az adresszkód telefonközpontról, Ács Ernő is telefonközpontot talált föl, adresszkód vagy címkód volt ennek a neve. Ő egyébként nem volt mondjuk egy nulla, ez az Ács Ernő, nem egy magánőrült volt, hanem a budai távközlési kutatóintézetnek a vezetője volt. Az igazgatója, ez egy főleg katonai kutatóintézet lehetett, képzelem ma, és ennek a találmánynak is lehet, hogy voltak, vagy lehettek volna katonai vonatkozásai. Minden esetre nem mindenki tudja, hogy az internet lényege az nem Paul Belen, hanem Ács Ernő. De ezt én onnan tudom, hogy nekem ő elmagyarázta. Igen. És aztán én emlékeztem a dologra, és már bőven egyetemi tanár voltam, amikor ez a dolog így az eszembe jutott, hogy én honnan értem az internetet a kezdetétől fogva, és rájöttem, hogy ezt ő találta föl, és megkerestem az egyik lányát, és elkértem tőle a hagyatékát, és amennyire én laikus szemmel látom, ez tényleg így van, és a hagyatékot mondjuk, anélkül, hogy a lányait megkérdeztem volna erről, de én bevittem a Széchenyi könyvtárba, hogy letétként, hogy erre vigyázzanak, mert még kivilegülhet, hogy tényleg ő volt ennek a feltalálója.
Köszönöm. A mai fogalmaink szerinti számítógéppel, mint géppel, mikor volt látása?
Az élet nagyot fordult velem, mert én végül bölcsész lettem, irodalomtörténész, és 1976-ban találkoztam a mai értelemben vett számítás technikával, amikor én 71-ben végeztem az egyetemet, és akkor az Akadémiai Irodalomtudomány Intézetének reneszánsz kutató csoportjával kerültem, és ott azt a feladatot kaptam, hogy írjam meg a 16. századi magyar vers történetét. Engem ez rettentően érdekel azóta is, és hát akkor jó, hát én abban a ritka irodalomtörténész típusba tartozom, aki olyan kérdéseket teszek föl, amelyekre lehet válaszolni. Tehát teljesen mondjuk az, hogy ilyen mérnöknek vagy fizikusnak készültem eredetileg, az ennyit hagyott bennem, hogy szigorúan az egyetemes logika és a tények híve vagyok. És az irodalomtudományban is sok minden van, amiről azért lehet beszélni, és azt mondom, hogy amiről lehet beszélni, arról nem kell hallgatni. Úgyhogy így kerültem én ide, hogy elkezdtem ilyen cédulákra fölvenni minden régi magyar verset, minden vers kapott egy cédulát, hogy ki írta, mikor írta, hol található az a szöveg, milyen kódexbe vagy nyomtatványba, ilyenek. És aztán ugye teljesen összekuszálódott a dolog, mert rájöttem ugye, hogy nincs nyilvántartva, nem is tudjuk, hogy semmit sem tudunk erről az anyagról, azt sem tudjuk, hogy hány darab vers tartozik ide, azt sem tudjuk, hogy ebből hányat fordítottak franciából vagy angolból, én most már tudom, hogy egyet sem, tehát, hogy olyan nincsen, de azért tudom, mert minden egyes ilyen verset én személy szerint most már ismerek. De akkor még nem ez volt a helyzet, és akkor egy ilyen NDK peremlyuk kártyákat kerítettem, hogy rendet tudjak tartani a céduláim között, ezeket kötőtükkel kellett át szurkálni, a peremükön ki kellett réselni egy ilyen kalauzjukasztóra emlékeztető szerkezettel, meg kellett rázni a plexidobozt, és akkor ahol a kötőtük nem lukakkal találkoztak, hanem az az egész lukrész, az ki volt réselve, ez volt a szakszó, ott akkor kihullottak a szóban forgó kártyák, lyukkártyák. Ez kézi kezelésű peremlyukkártya, eszelős pénzbe került, 40 fillér volt egy kártya, ami elmondhatatlan összeg volt akkor, amikor az én fizetésem mondjuk 2000 forint volt havonta.
És hány kártyára dagadt végül ez a
Ez körülbelül egy olyan, amikor én abba hagytam a kártyázást, akkor a kártya tömeg lehetett 10 cm körülbelül vastag. Hát ezek kartonpapírban voltak, mindegy, hát mit tudom én, lehetett egy pár száz kártya, amikor már én rájöttem arra, ja, de akkor közben egy szegedi szemináriumot, a Szegedi Egyetemet boldogítottam éppen, egy szegedi szemináriumot meghűítettem ezzel, és akkor együtt vacakoltunk a kártyákkal, és réselgettük azzal a réselő nevű szerszámmal, és akkor kiderült, hogy rosszul lukasztottunk, rosszul réseltünk, pont nem az hullott ki, aminek kellett volna, stb. Az egészen totál fejreálltunk. A kártyákat nem a fizetésemből vásároltam, hanem elkunyeráltam a könyvtárunkból, ahol a könyveket próbálták ilyenen nyilvántartani, és nem vált be, túl bonyolult volt, és nekem adták az egészet, de én nálam se vált be. Egyébként szívesen megmutatnám, mert itt van itt az asztalon, mert én most valamiért előkerestem ezt. Tehát le lehet fényképezni. Tehát itt csődöt mondtunk, és akkor én a tanszékvezetőmhöz fordultam Szegeden, és azt mondtam, hogy kerítsen nekem számítógépet. Akkor úgy nevezték ezt, hogy Kalmár László kibernetikai laboratórium. Ez a Szegedi Egyetem egyik részlege volt, és ott találkoztam a számítógéppel, ahol ezt a dolgot felkarolták. Most ez a szocializmust kevesen dicsőítik Magyarországon, de egy szempontból én dicsőíteném, amikor mi szovjet gyarmat voltunk, tényleg megszállva voltunk, minden rosszat el lehet mondani, és én is elmondtam akkor is minden rosszat, tehát kérlelhetetlen ellenzéki voltam, de mondjuk azt, hogy totál nem számított az, hogy a pénz, vagy ilyen dolog, tehát egy főnöknek a jó indulatától függött az, hogy akkortól kezdve ez a Kalmár László kibernetikai laboratórium, ez 15 évig nekem dolgozott. Vagy 13 évig nekem dolgozott. Tehát ingyen, nem kellett pályázatokat elnyerni, stb. Szörnyű feudalizmus volt, aminek óriási előnyei voltak, mint a középkori feudalizmusnak is voltak óriási előzményei, ha az ember a királyi kegy fényében sütkérezett. És én a tanszékvezetőm kegyében sütkéreztem, Keserű Bálintnak hívják, ma is megvan egy nagy tudós. Tehát ő elintézte a szegedi főnököm, hogy nekem dolgozott ez a kibernetikai laboratórium. Ott volt egy munkatárs, akinek az egyik terv feladata az lett, hogy minket pásztoroljon. Így történt. Soha nem láttam a számítógépet. Egy R40-es NDK számítógépen dolgoztunk, később ezt kicserélték egy R55-ös szovjet számítógépre, azt se láttam soha, biztonsági okokból erre nem kerülhetett sor. Én csak az operátor lánykákat láthattam, mondjuk meg is voltam ezzel így elégedve. Ebbe lehetett egyezni ebbe a biztonsági körülménybe. Úgyhogy ez egy külön épületben lakott ez a számítógép, R40-es és később R55-ös.
Ezek megvannak valahol?
Hát ezt Képes Gábortól kéne megtudni.
Ezek ilyen szobányi nagy...
Szerintem már nem. Szerintem, ugye talán Szobányi is lehetett, de...
Nem
terem. Nem, szerintem nem. A távközlési kutatóintézetben, amelynek Ács Ernő volt az igazgatója Budán, ott volt egy Ural 2-es. Azt én nem láttam, de nekünk csak családi barátunk volt Ács Ernő, de elbeszélésekből jól ismerem. A Szobányi volt elektroncsöves. De hát ez még 1960 körüli, az Ural 2-es. Ezek az R-ek, ezek modern, integrált áramkörös számítógépek voltak már. Tehát mondjuk egy nagyobb cserépkájhal szerintem lehetett a méretük, és ugye voltak a perifériák. Mondjuk egy dob, ami egy mágneses memória volt, sőt, már voltak diszkek is, nem csak dob volt, diszkek is voltak, tehát olyan, mint a mai merevlemez, az, hát azt nem megabájtban mérték, hanem kilobájtban szerintem a diszkeket, az valahány kás volt, azt hiszem, de lehet, hogy kilobájt is létezett, és létezett a kiló szó, a szó is egy egység volt még akkor. Hát ez egy hokedli méretű dolog volt, Bulgáriában gyártották a diszket. Disknek nevezték az ilyet. Én nem láttam, ezt sem, biztonsági okokból, de elmesélték nekem, hogy nézett ki. Tehát akkor találkoztam először, ebből a dologból egyébként később lett valami, mert valamikor a 80-as évek közepén, vagy első felében ráébredtek a szegedi kibernetikai laboratórium munkatársai, vagy vezetői, hogy én nekem nem kéne a nagygépen lennem ezzel a komolytalan projekttel, hanem térjünk át a PC-re. És akkor a Soros alapítványhoz intéztem egy folyamodványt, a 80-as évek elején, hogy vegyen ő nekünk egy PC-t. És valamikor vett is, $4,500 volt a PC, merevlemez nélkül. A merevlemezt más forrásból szereztük be, az egy, azt hiszem, hogy 20 megabájtos merevlemez. A PC pedig azt hiszem, hogy eredetileg 64K-s volt, de 256 kilobájtra magasítottuk fel az ő RAM-ját. Így nézett ki a PC. Nem IBM klón, hanem igazi IBM PC. Personal Computer. Na most ezt Bécsbe ezzel a keserű Bálinttal, a tanszékvezető, a szegedi tanszékvezető, kiutaztunk Bécsbe, és ott az IBM központjába kellett bizonygatnunk, hogy ez nem rakétába lesz, hanem irodalomtudományi kutatásokra lesz, és így azt beszereztük.
Kicsit akkor Röviden erről beszél, arra kérem, hogy
pontosan... Bocsánat, hogy...
Nem, érdekes volt.
Szerintem mindez érdekes.
Persze. Hogy nem rakétába, hanem irodalomtudományi célokra. Milyen irodalmi tudományi területeken hogyan használ? Tehát ezt is mennyire volt fogékony a kortárs irodalmár közeg ezekre a módszerekre?
Én akkor az MTA Irodalomtudományi Intézetében, a Reneszánsz kutatócsoportban dolgoztam. Főállásban Szegeden uradó voltam, vagy néha volt egy félállásom, vagy valami ilyesmi, mert én imádtam tanítani, és nagyon kötődtem a Szegedi Egyetemhez. Szegeden szerették azt, hogy olyan irodalomtudományt művelünk, amiben a kérdések úgy hangzanak, hogy fordítottak-e magyar verset franciából a 16. században, vagy nem? Válasz nem. Tehát amire lehet válaszolni, és abból meg lehet tudni valamit. Mert miből fordítottak, az érdekes. Például mit én törökből, például, most én fejből mondom a dolgot, de körülbelül olyan 15 darabot fordítottak. Angolból és franciából nullát. Tehát ez például mutat valamit. Lengyelből igen, csehből igen, németből igen, latinból persze, rengeteget, stb. Törökből jól állunk. Érdekes, ugye? Ez már mutat valamit. Na most ilyesféle irodalomtudomány iránt a szegediek fogékonyak voltak. A pesti intézetben egy az irodalom elméleti osztálynak a vezetője, Nyírő Lajos szintén fogékony volt, ennek még szerepe lesz a történetben, mert az ő fia Nyírő András, ő is szerette a számítógépet. Mondjuk a reneszánsz kutató osztályon, ott pedig hát elnéző türelemmel viseltettek ezek iránt, a bolondságok iránt, ilyen modern találmányok iránt, de mondjuk nem lehetett intézeti tervmunkám ez a dolog, ez nem számított komoly kutatásnak, hanem hát ugyanabban a rovatba kellett beszámolnom ezekről a munkáimról, mint hogyha mondjuk népszerű rádióelőadásokat tartottam volna, vagy ilyesmit csináltam volna. Tehát ez ilyen haknizás volt, ilyen hobbi, ilyen passzió, hogy ott rettenetesen kemény munka volt. Minden régi magyar vers, minden előfordulását regisztráltuk, mindegyikben megnéztük, hogy ott, abban a kódexben, annak a nyomtatványnak valahanyadik lapján, annak a kódexnek valahanyadik lapján, ott milyen ez a szöveg, ott hány versszak, ott ki van föltüntetve szerzőként, stb. Stb. És hát elértük a teljességet, természetesen a rengeteg előmunkálat segítségével, amit a filológusok összehordtak több száz év alatt, elértük a teljességet, és most nyugodtan mondhatom, hogy ha ön Buenos Airesben talál egy tanárképző főiskola könyvtárában egy 17. századi magyar evangélikus énekes könyvet, annak egy töredékét találja, aminek a fele hiányzik, de amiben vannak 16. századi magyar énekek is, és mi azt nem regisztráltuk ebben az adatbázisban, akkor az a mi hibánk, amiért pirulunk. Tehát én azt állítom, hogy ez nálunk regisztrálva van, minden regisztrálva van. És mindennek minden szövegbeli eltérése, már úgy értem, hogy terjedelmi eltérés, vagy nem azok az adatai, a metaadatai a dolognak, ezek regisztrálva van. Mi nem azzal kezdtük, ez is eltér a világtrendtől, hogy gyorsan, olcsó gépírókkal begépeltettük volna, vagy beszkenneltettük volna, akkor még nem létezett szkenner, a szövegeket, nem a szövegeket raktuk be, hanem a metaadatokat. Azokat, hogy melyik szövegnek hol vannak, melyek a példák, melyik szöveghez tartozik, melyik ugyanannak a szövegnek egy változata. Hogy azonosítani tudjuk őket, különben csak egy nagy rendetlenséget tudtunk volna csinálni, hogyha a szövegek begépelésével kezdjük a dolgot. Az adatbázis igazából csak most töltődik fel szövegekkel, nem tudom, hanyadik kiadásban, tehát mi először csak regisztráltuk az adatokat. Versforma mutató, minden versforma legyen meg, kik a szerzők, minden legyen meg. Tehát a metaadatok felől megyünk az adatok felé, fordítva, mint ahogy általában a világon csinálták. Most ez volt a középkori és reneszánszkori költészetet az egész világon teljesség igényével nyilván tartják. Tehát a szicíliai iskolát, a Dolce Stilnuovot, az olaszok, stb. A trubadúrokat, a franciák, a truvereket, a franciák gyűjtögetik, truereket, igen, németek gyűjtögetik, mindegy, a minezangot, stb. Ezek ilyen nyilvántartások mindenütt készültek. Mi magyarok voltunk az elsők, akik sok szempontú számítógépes nyilvántartást készítettünk, és abban is mi voltunk a világ elsők, hogy az internetre került ez az egész 1993-94-ben, amikor még az internet maga is elég fiatal volt. Úgyhogy mi itt élvonalban jártunk, Magyarországon erre muzikalitás az én reneszánsz kutató környezetemben, régi magyar irodalom kutatói körében, ott nem volt erre muzikalitás persze, de abszolút elnézték nekem ezt a bolondériát, de az intézet elméleti osztálya támogatott, Nyírő Lajos, és a Szegedi Egyetem maximálisan támogatott, de a legnagyobb támogatást a párizsi összehasonlító poétikai központ részéről kaptam, akiknél én magánemberként jelentkeztem, akik megörültek nekem, és kialakult egy ilyen szellemi együttműködés, ők érdeklődtek a nagy tömegű irodalmi adatok, versekről szóló mindenféle adatok korszerű feldolgozása iránt, és ez a mi adatbázisunk, és a hozzávaló kétkötetes kézikönyv, ami egy ilyen telefonkönyv, az francia nyelven van, tehát magyar versekről szól, de mondjuk egy telefonkönyv a magyar versekről, de francia mondjuk szószban úszik, magyar is pillanatok alatt rájön, hogy hogy kell használni, tehát ez nem akadályozza meg. A francia nem tudó magyar is rájön, hogy melyik a kezdősor, melyik a versforma, melyik az irodalmi mintája. Tehát ezeket a szavakat francia van odaírva, de mindegy, tehát ez a... Mert Magyarországon nem találtunk ehhez muzikalitást, ott viszont igen, ez Párizsban jelent meg két kötetben, és a hozzávaló egy doboznyi floppy lemez is ott jelent meg egy rövid életű kiadónak a tévedése folytán ott jelent meg, akik erre nem sokat kerestek ezen a kiadványon. Ott jelent meg talán 92-ben, és 93-94-ben a Staki számítógépén, nem, az IIF, ma NIIF számítógépén, ami a Stakiból nőtt ki, ott jelent meg az internetes változat, amit aztán sajnos letöröltek, és azt most még nem tudtam rekonstruálni, az első internetes változatot. Nem. Ez egy nagyon rosszul sikerült változat volt, az első internetes változat, és nem használtuk. És ezt ott észrevették, hogy nem használjuk, és letörölték, ami szerintem azért egy ilyen elég hülye dolog volt. Tehát remélem, hogy ez a fülükbe jut. És
hogy reméli rekonstruálni, hogy esetleg az adott még ott valahogy feltámasztott?
Én sokat foglalkozom ezzel, most én a Széchenyi Könyvtárnak vagyok egy pillanatnyilag díjazatlan, de azért már kaptam onnan időnként szerződéseket is, és most is fogok, remélem, szerződéseket kötni velük, tehát nem akarok örökké díjazatlan lenni, ezt nem akarom, ezt nem kell igazából megőrizni a jövő számára, bár nem titok. Tehát a Széchenyi Könyvtárnak vagyok ilyen digitalizálási tanácsadója, és én a legnagyobb fontosságot tulajdonítom annak, hogy annak a töménytelen, elpusztult, internetről elpusztult korai honlapoknak a rekonstrukcióját és a könyvtári szerzeményezését végezzük el a Széchenyi Könyvtárban. Ez rendkívül komplikált feladat. De a 90-es évek anyagát azt, amikor még kulturális kincseket komoly erőfeszítéssel hoztak létre emberek, az a magyar kultúrának a része, és szerintem a könyvtárnak a mai könyveket is gyűjtenie kell, tehát amik nem papírkönyvek vagy pergamen kéziratok, hanem, és nem is azoknak a nevetséges utánzatai, mint a PDF-ek és e-bookok, amik papírkönyvek, erre próbálok emlékeztetni, hanem a mai könyvek, amik ugyanolyan mások, mint a nyomtatvány volt a kódex után, vagy a kódex volt az élőbeszéd után, tehát a mai könyvek azok honlapok. Tehát olyan könyvek vannak, ahol a könyv maga és a könyvtár maga alig különböztethető meg, mert egy honlap akármekkora lehet, végtelen nagy is lehet. Tehát mindig lehet még bővíteni rajta. A végtelennek ezt a definícióját használom, amikor azt mondom, hogy a honlap akár végtelen is lehet. Nincs akkora honlap, amit ne lehetne még tovább bővíteni. Tehát óriás honlapok is. És a könyv is ugyanilyen végtelen nagy is lehet. Tehát mondjuk vegyünk egy olyan honlapot, képzeletbeli honlapot, hogy a honlapok katalógusa, a világ honlapjainak katalógusa. Most hiperhivatkozásokkal linkeljük be a világ honlapjait, akkor már azért elég nagy lett ez a könyv, ez a karcsú kis katalógus, a világ honlapjainak katalógusa című könyv. Már úgy értem, hogy ilyen honlapkönyv, tehát ez a mai kornak a könyve. Na most ezeket, tehát azt mondom, hogy a Széchenyi könyvtárban elég bonyolult honlapokat szerzeményezni, de szerintem ezt nem lett volna szabad veszni, hagyni ezeket a anyagokat. Úgyhogy ott éppen ilyesmin dolgozunk egy társasággal, hogy kipróbáljuk, hogy tudunk honlapokat szerzeményezni. Legalább ilyen közpénzből készült kulturális honlapokat a 90-es évekből, amiből Magyarország több szempontból úttörő, hát ezek nagyon korai dolgok.
Ezt szeretném kérni, hogy ebből az időszakból milyen olyan kulturális, közéleti vagy tudományos tartalom volt, akár floppin, vagy már valamilyen internetes háttérrel, amihez ön kötődött, vagy amit fontosan tart megemlíteni. És itt már ez valamelyest az ABCD-hez is
én az ABCD-t, az ABCD-t helytelenítettem. Dehogy helytelenítettem, nagyon tetszett nekem, amikor Nyírő András meglátogatott. Ez egy nagyszerű ember, Nyírő András, egy igazi.
Itthon vagy Párizsban?
Nem, itthon volt. Én nem voltam Párizsban. Én úgy szerveztem meg azt a francia együttműködést, hogy egyszer egy ösztöndíjjal kijutottam Párizsba, és bekopogtattam abba a tudományos műhelybe, ahol összebarátkoztunk a kinti kollégákkal, nagy mesterekkel, és aztán hazajöttem, aztán ők meglátogattak hivatalosan itt az intézetben, stb. De nem voltam én olyan nagy párizsjáró. Később, a 2000-es években, akkor dolgoztam két francia egyetemen is néhány évig. Ez igen, de ilyen részben ilyen pénzkeresési oka volt. Tudományosan az nem volt már nagyon érdekes, de azelőtt nem voltam nagy Franciaország járó. Itthon látogatott meg az ABCD szerkesztőjeként. Én akkor az ABCD-ben...
Egyedül volt?
Egyedül igen. Az ABCD-ben én publikáltam is egy-két dolgot, de engem abszolút nem érdekelt már a CD, vagy semmi offline dolog. Engem csak az internet érdekelt akkor, és azt szeretném képzelni, hogy ez is hathatott. Az én ABCD-t lebecsülő szavaim is hathattak az Andrásra, hogy a figyelme végül az internettól megalapítása felé fordult, aminek rettentően örültem. Ilyen kincsek, amik elpusztultak. Én gyűjtöttem egy időben ezeket az elpusztult dolgokat. Nem tudom, hogy emlékszik-e a nagy floppikra, amik hajlékonyak voltak. Ez 5,5 hüvelykes, vagy valami 5 hüvelyknél kicsit nagyobb volt, ekkora, ugye? Na, én találtam 8 vagy 8,5 hüvelykes ilyen nagy flopikat is, 3M rá volt írva, ugyanaz a dizájnja volt, mint a 3M gyártmányú nagy flopiknak. Hát ezek óriás flopik voltak. A frankfurti könyvvásáron, talán 99-ben volt ez, ahol Magyarország volt a díszvendég, ez a legnagyobb könyvkiállítás a világon és vásár, ott én kaptam a megbízatást, hogy ilyen multimédiának, úgy hívták akkor ezeket a kiadványokat, multimédia kiadványok, azok lényegében CD-k voltak, azokat állítsam ki, úgyhogy azt a kiállítás részt azt én kaptam a megbízást, hogy azt mutassam be a frankfurti közönségnek. Ott én kirakattam egy ezek mellett egy ilyen deszkát, egy nagy deszkát, rajta rozsdás Jancsi szögekkel átütve fölszögeztettem egy pár ilyen ősi óriás flopit, amit már ők se láttak, de azért hasonlította a korabeli nagy flopikra, és ott kiállítottam a magyar internetről a 1999 előtt elpusztult, vagy a magyar számítástechnikából elpusztult magyar kulturális értékeknek az emlékeit. Úgyhogy már akkor gyűjtöttem én ezeket, és ezeket ott kiállítottam. Ilyen például a Magyar Akadémiai Nagyszótárnak a gyűjtése, ami elpusztult. Akkor a kiállítás, nem, az Internet Expo az egy második, az 96-ban volt. Az Internet Expo, jó, az Internet Archive, vagy valamelyik amerikai, az bizonyos törmelékeket fel tudott hozni ebből. Most az Akadémiai Nagyszótár az nem volt online, mint az Internet Expo, az offline volt, de ebből ez egy nagy szöveggyűjtés volt, értékes szöveggyűjtés volt. Ebből én megvásároltam a Nyelvtudományi Intézetből, közpénzből. Az Internet Expo számára megvásároltam egy pici részt, egy 16. századi versanyagot, nem csak vers, prózai anyagot is. Megvásároltam, ez fennmaradt az Akadémiai Nagyszótár gyűjtéséből, amit én akkor megvásároltam. Fennmaradt, de új, elpusztult az Akadémiai Nyelvtudományi Intézetnek ez a kincse. Először elpusztult offline korában, másodszor elpusztult az általam megvásárolt rész, amikor az Internet Expo elpusztult, nem sokkal a kiállítás után, és ez fennmaradt viszont az ez én részem.
Hogy elpusztult az Internet Expo?
Hogy nincs meg az Internet Expo. A 96-os kormánypénzből készült Internet Expo-nak az anyaga, az most ugye egyike azon honlapoknak, amik nincsenek meg. Részei az Internet Archive gyűjtéséből megvannak, és az én részem pedig Vadai István szegedi kollégának az ügybuzgalma következtében fönnmarad, mert ő letöltötte magának ezeket a 16. századi magyar szövegeket, mert ő kolléga és gyűjti az ilyen szövegeket, úgyhogy őtőle kaptuk vissza. Ilyenek pusztultak.
Ez hogy történhetett? Vagy...
Hát az interneten, ha valamit az internetre raknak, az elpusztul. Hát abban az semmi. A Google-ról úgy tudom, néhány évvel ezelőtti adat, most nem tudom, nyilvánosan mostani adat, de nem biztos, hogy nagyon eltér a néhány évvel ezelőtti adattól. Úgy tudom, hogy a Google az ő óriási anyagát, azt hiszem, hogy olyan 30 és 40 közötti számú szerverparkon tartja a világ különböző pontjain elszórva. Ez semmi. Ez semmi. Hogyha 300-400 ezer szerverparkon tartaná, arra is azt mondanám, hogy semmi lenne, mert ezt könnyű kiszámítani. Egy tanítványommal kiszámoltattam, hogy mennyi energia kell ahhoz, hogy az ember felszámoljon egy digitális adatot, egy digitális jelhordozóról, olyanról, amit ma használnak, tehát merevlemezekről, elmondhatatlan kevés energia kell. Érdemes összevetni ezt azzal, hogy mennyi energia kell ahhoz, hogy egy könyvet mondjuk elégessek. Mi kell, mi minden kell ahhoz? Ahhoz elég sok minden kell, nem tudom, próbáltam már könyvekkel fűteni. A könyv lényegében nem ég. Tehát olyan, mint mondjuk egy kemény fából készült farönk. Tehát elég nehéz, de magas hőfok kell hozzá, hogy fel tudja gyújtani, oxigént kell vele közölni, stb. Tehát hőfok és oxigén jelenléte kell hozzá. Erről gondoskodni kell. Nem kis energia kell ehhez. Most a könyvek ráadásul ugye nem egy példányban vannak. Úgyhogy a könyv sokkal jobb tárolóeszköz, mint mondjuk egy merev lemez, de mondjuk 10 000 példányban egy könyv, az aztán végképp rettentő jó. Most ezt meg sem közelítjük akkor, hogyha mondjuk a Google 100 000 példányban reprodukálja a saját anyagát. Meg sem közelítjük. Az első ilyen mérés nem is érdemes 1000 éven belül elvégezni. 1000 év múlva kell az első mérést csinálni, hogy a Google Books-ból mennyi maradt meg. Mert mondjuk egy 1000 év alatt én dolgozom 1000 éves pergament kódexekkel, semmiféle változás nem látszik rajtuk. 500 éves könyveken, mondjuk az ősnyomtatványok ugye 1500-nál régebbi, 1500-nál pontosan még 1500 is ősnyomtatvány, tehát 1501-nél régebbi könyveket nevezünk ősnyomtatványnak, a papírjuk fehér, a betűjük koromfekete, semmiféle öregedési nyom nem látszik rajtuk. Tehát itt erre van megoldás.
Én azt akartam kérdezni, hiszen a Széchenyi könyvtárban is arra törekszik, hogy ezzel a folyamattal szembe menjen, és mégis...
Igen, én ajánlottam erre egy megoldást 10 évvel ezelőtt, vagy 11 évvel ezelőtt. Tehát a problémát meg lehet oldani, de nem titok, hogy. 10 év múlva már olcsók lesznek, és nagyok a memóriák. És kis energiaigényük lesz. Akkor fogják az emberek először kitűzni azt a célt maguk elé, hogy a nemzeti kulturális örökségeket, azokat odaadják a gyerekeknek az iskolában. Övtáskán hordozható ilyen, hát az ő személyi kommunikátor készülékükbe ez egy nem törölhető, általuk nem felülírható része lesz annak a memóriának, és a nemzeti kulturális örökségek azok internet protokollon egymással érintkezhetnek, tehát adófizetői közösségenként ez valahogy így meg lesz, ez egy jó üzlet is lesz. Olvastad a Háború és békét? Nincs, de megvan, mégpedig 87 kiadásban van meg nekem a Háború és béke. Tehát ha nem akarod megtanulni a kulturális örökséget, akár legalább birtokold, mint tárgyat, és az iskolában ebben fognak belefurkálni, ebben fognak bányázgatni a humán tárgyakban. Tehát ez akkor átadható lesz, ebből milliós, milliárdos nagyságrendű példányszám kell, és akkor fennmarad belőle néhány esetleg. Tetszik érteni,
igen.
Hogy gondolom? Na csak azért mondom, mert a éppen ezért fontos a számomra a kezdetétől fogva a rendezés. Tehát, hogy nem adatokat kell rögzíteni, hanem rendszerezett formában kell őket rögzíteni, és rendet kell tartani, mert ez egy kusza kásahely lesz. A teljes kulturális örökséget oda lehet adni az embereknek. Hát 10 év múlva még talán nem, de 20 év múlva igen.
És az ABCD alkotói köréből volt mással is személyes kapcsolata, mint a nyilván?
Fantasztikusan klassz volt az ABCD. Személyi összetétele, nagyon klassz programozóik voltak. Én egy Kovács István nevű székesfehérvári programozóval azóta is munkakapcsolatban vagyok, mert hát ő az egyik szerzeményem, a másik Szakadát István, aki kiváló ember szintén, Nyírő Andrásért, hát szóval Nyírő Andrástól el voltam ragadtatva szintén, az energiájától, a bátorságától. Tehát és a faterjától, szintén, akit én nagyon sokra tartottam, hogy nemrég vesztettük őt el. Úgyhogy, hát ezek azok a fő személyek, akiket az ABCD-ből ismertem, de hát az ABCD-ből én senkit se ismertem, nem kellett ismernem, mert ők, én az ABCD-ben hát egy-két dolgot publikáltam, de hát szóval én az internettó, akkor már az internettó megalakulóban volt.
Lépjünk vissza arra találkozóra, amit említett, ahonnan mester indultunk erre, amikor a Nyírő felkereste.
Igen, ő az ABCD-be akart engem beédesgetni, szóval azt akarta felajánlani, hogy ott működjen velük együtt, mert nyilván a papája mondta neki, hogy én létezem, hogy én is egy számítógép buzi vagyok, mégpedig ősidők óta. Én sokkal öregebb vagyok, mint az András. És én meg azt mondtam, hogy én nekem nincs kedvem az ABCD-hez, mert én nem csak az internet érdekel.
Ez még az ABCD indulásának?
Nem tudom, mikor indult az ABCD. De az ABCD már létezett akkor, amikor igen. engem az Nyírő fölkeresett, az internetú viszont nem volt még tervbevéve. De lehet, hogy a beszélgetésünk szerepet játszott abban, hogy az internetú felé elindult az András. Na most azt, a beszélgetésünk elején ön azt mondta, hogy ön a internetes média, ezt a kifejezést használta?
Online média.
Online média. Most a média, tehát a tömegtájékoztatás, vagy valami ilyesmit jelent, azt hiszem, a mass média, nem tudom mi. Tehát az engem mondjuk eleve nem érdekel, mert én nem vagyok újságíró, de értelmetlennek is tartom, mert online nincs az a vékony kis újság, a legvékonyabb kis röplap az online világba, amiben ne lehetne belevenni a világ minden tudáskincsét, ne férne bele. Hiperhivatkozás formájában. Tehát egy link a minden.com-ra egy http://minden.com honlapra az akkor már belefér. Tehát ez ennyi szó a legvékonyabb kis újságba is belefér. Tehát értelmetlenség, nincs média tovább, hanem bejáratok vannak az univerzumba, online bejáratok. Ez a média...
Nem feltételezett ez túlzott felhasználói aktivitást? Ez a...
Sokféle a felhasználó. Engem a komoly felhasználó érdekel. És én a komoly felhasználót érdeklem.
És Nyírőt ki érdekelte akkor?
A Nyírő azt mondta, hogy csodabogárként engem is bevesz. És például az ABCD-ben az egyik cikkecske az a mi metaadatokat, akkor még csak metaadatokat tartalmazó régi magyar vers adatbázisunk volt. Ez a maga teljességében. Egy másik cikkecske, azt nem tudom, az is azt hiszem az ABCD-ben jelent meg, az a világ első nem akarom ezt itten. De igen, azt hiszem, hogy itt készült, mindenképpen, amit én műhelyemben készültek ezek, az első internetes kritikai kiadások. A kritikai kiadás az olyan, mint a Szevri Méterút Platinából, tehát ami egy klasszikus szerzőnek olyan szövege, mint a Platina Méterút, hogy mindent ehhez kell viszonyítani, ez az ultra megbízható szöveg. Tehát egy hibamentes, rettentő megbízható, és magyarázatokkal, és bizonyítással, hogy miért pont ez a hibamentes szöveg a sok másolói és szedői balfogás és cenzori beavatkozás után, amit a századok ráraktak a szövegre, itt van a megtisztogatott szuper szövege a klasszikusnak. Én ilyeneket készítek a munkatársaimmal, és ennek az egyszerű változata, ami még nem kritikai kiadás, az a forrás kiadás. Ez azt jelenti, hogy mondjuk Arany János kapcsos könyve faksimilében, szóval fénykép hasonmásban kiadva, és átírásban, betűhű átírásban kiadva, és magyarázatot. Ez az egyszerűbb, amikor csak egy forrás van. Nos, az első online forráskiadás, internetes forráskiadás a Balassa Kódex volt, 93-94-ben jelent meg ez az IIF honlapján szintén. Mozaik böngészővel lehetett ezt látni, mert akkor még nem volt Netscape, és nagyon ritka volt a mozaik böngésző is. Csak a Stakiban lehetett ezt abban a pillanatban látni. Én nem láttam. Szállítottam nekik, de magam nem láttam. Kovács István, a székesfehérvári Kovács István tudna beszélni erről a ügyről. Na most, amikor azt ABCD-vel kapcsolatba kerültem, akkor ezt a Kovács István volt az, aki ezt a Balassa Kódex forráskiadást, online forráskiadást áttelepítette, emlékezetem szerint az ABCD-re, mint hogyha az ABCD-be is megjelent volna ez is. Nem emlékszem biztosan, de mint hogyha ott is egy változata ennek megjelent volna. A régi magyar versek adatbázisa biztosan megjelent, mint kis cikkecske, de egy másik cikkecske lehet, hogy ez volt. Tehát így néztek ki az ABCD számok.
És a reputációjára az ABCD-nek hogy emlékszik? Tehát mondjuk például ezekre a szubtilis 16. századi irodalmi ügyekre érkeztek-e vissza, és milyen volt a fogadtatása?
Én
szerkesztőségi nagyon... körben, illetve azon túl a
én nem ABC-n. Voltam a szerkesztőségben, tehát én erről nem tudok semmit. Magánemberként én nem tapasztaltam visszajelzést, mert az én köreimben irodalom, történészek körében nem olvasták az ABCD-t. Az én köreimben lehetünk szerint. Én nem, erről nem tudok. Én nem hiszem, hogy az ABCD üzletileg sikeres lett volna. Vagy lehet, de én nem tapasztaltam. Én csalódott voltam a ABCD-től, de nem voltam igazán csalódott, mert én már akkor, mikor megismerkedtem Nyírővel, akkor is már az internet híve voltam. Tehát...
Akkor lépjünk ahhoz a ponthoz, amivel lelkesebben azonosult az internettóval, hogy abba, hogy sikerült bevonni önt Nyírőnek, milyen szakaszai voltak a közös munkának?
Nem volt sikeres. Az internetóban én nem találtam meg a helyemet. Az ABCD-t, amit nem szerettem, mert nem láttam benne jövőt, mert nem érdekelt engem, mert offline volt. Az ABCD-ben ott tudtam valamit publikálni, de és az jó volt, de az internettóban, amiért lelkesedtem, és amit szerettem, és eljártam a szerkesztőségek gyűlésekre, ott nem találtam meg a helyemet.
Erről a lehető legrészletezőbben nyugodtan beszélünk.
Igen,
közegről, erről
igen, igen, a igen, igen, igen. Nagyon egyszerű oka van ennek. Tehát én lelkesedtem, én tudtam, hogy ennek van értelme. Úgy éreztem, hogy talán még én is inspiráltam Andrást arra, hogy ebbe az irányba tájékozódjék, de lehet, hogy nem. De tehát én egyszerűen velem madarat lehetett fogadni, amikor én ott megjelentem az internetóba, csak nem vagyok újságíró. Ők meg azok voltak, még pedig igen jók. Igen jók. Kiváló emberekkel.
Hol volt ez? Kik voltak?
Azt hiszem az IDG-nek a székházában lehetett ez, ott a Márvány utca körül, Alkotás utca, mit én nem tudom milyen utca, tehát a déli pályaudvar.
Ott a intranszkos.
Igen, azt hiszem ott lehetett, abban a székházban. Lehetett, és azonnal csődöt mondtam. Én magam ezt azonnal láttam, hogy ez. Mert nekem az internet egy bármely internet forrás tulajdonképpen ugyanahhoz az univerzumhoz egy bejárat. Tehát az egész internet úgy, ahogy van, már mint hogy nem az egész internet, mert van ugye annak a láthatatlan része, ahol mondjuk az elektromos művek tartja a kapcsolatot a villanyórákkal, ha ez így van, internet protokollt használnak, ami nem biztos. Tehát mit használ az elektromos művek, most belekevertem valami, de mindesetre van az internetnek egy nagy láthatatlan része, ami nem a World Wide Web előírásai szerint van felépítve, de azért az fontos nagyon. De mindesetre ez a világhálós protokollnak megfelelő internet, de mindenütt ugye a bejáratok vannak, és az internettől is az én számomra egy bejárat volt. De én magam könyvek embere vagyok, a könyvek megmaradnak a jövőben is, többkötetes könyvek, kézikönyvek, tudományos segédeszközök előállítója vagyok, stb. Nem újságíró. Na most jó, az interneten ott arra is be lehet járni, amit én akarok, és arról ott lehetne mesélni, de én nem, egy újságíró az olyan, hogy képes egy napig dolgozni valami, két napig foglalkozni valami, és utána többet nem. Én meg nem ilyen vagyok, hanem én 20 évig rágom ugyanazt a csontot. Tehát egy más, nehézkesebb ember vagyok én. És ott pedig könnyed, röpködő emberekkel találkoztam, nagyszerű emberek voltak ezek. Nyílő, mindenek előtt Nyílő, akit én nagyon sokra tartok az iniciatívái miatt. Ott volt Moon, egy édes, gyönyörű, okos, gyors ember. Mondok valamit, hogy milyen volt ő. Akkor még talán a Matrix nem létezett, ez a Matrix című film. Talán nem létezett. Nem. De a Moon olyan volt. Olyan volt nekem, amikor a Matrixot láttam, könnyű dolgom volt, mert ismertem már ezeket a figurákat. Mondok egy példát. Egyszer közösen ebédelt a szerkesztőség valahol, és a Moon ránézett az uborka salátára, és azt mondta, hogy ez ugye 16 színű. Most kell tudni ehhez, hogy akkor még a képernyők nem voltak olyan nagyon fejlettek, mint ma. Az őket kezelő kártyák, videokártyák sem voltak olyan fejlettek. Volt olyan számítógép, ami 16 színt, és olyan beállítás, ami 16 színt volt képes megjeleníteni. Nem jó? Volt, ami sokkal többet. Volt olyan is már, ami milliót is. De a Moon kritikus szemmel ránézett az uborka salátára, és azt mondta, hogy ez 16 színű. Tehát egy valóságos fizikai tárgyra, így mond. Oké?
Igen. Uh-huh.
Vagy egyszer volt egy... nem túl szalonképes példa is az eszembe jut, ezt még nem tudom, hogy elmondom-e vagy nem. Úgyhogy most én itt elvágom a dolgot. Mindenesetre ezzel én most jellemeztem a Moon-t, hogy milyen figura volt, hogy egy ilyen Matrix-szerű lány volt. Na most ilyenek voltak ott. Új Péter. Most én nem fogom most Új Péternek az újságírói képességeit itt méltatni, mert a nagy képűség lenne a részemről, ha őt megdicsérném. Nincs honnan megdicsérni őt, tehát az új újságírói képességét. Vagy mondjuk talán, vagy ott van Bodoki Tamás. Micsoda ember az a Bodoki Tamás, most dicsérjen meg őt, akit az egész ország ugyanúgy ismer, mint Új Pétert. Nem fogom megdicsérni. Hát ezek nagy emberek voltak, csak még elragadó, majdnem gyerekkorukban. Na most úgyhogy mesterei voltak a szomáknak, én élveztem a velük való időtöltést, nem tudtam én is hozzájárulni ehhez, mert nekem nincs ez a, nem csak nincs, hanem ha meg lenne bennem ez a gyorsaság és felületesség, ami kell az újságírói szakmához, akkor nem érnék semmit a saját szakmámban. Tehát én nekem a nehézkesség az, hogy nem sietem el a dolgot, hanem átgondolom, az a fő erényem, a nehézfejű mi voltam.
Tehát az, hogy amik voltak reszortok, ilyen rovatszerűen, ahogy...
Igen, próbáltak, voltak, kezdtek kialakulni rovatok. Engem mindjárt beraktak valamilyen rovatba, nekem hagytak, hogy engem békén hagyjanak, nem bántottak engem.
Milyen rovatban?
Bábeli könyvtár, ez volt a rovat címe, Borgesnek egy elbeszélése nyomán. Ahol én lényegében ezzel vacakoltam volna, hogy is kell ezt a könyvtárat felépítenünk. Én már nem tudom, hogy ottan csináltam-e valamit, vagy mit csináltam, valamiket összeeszkábáltam, és de hát arra, hogy én mit adtam volna az interneten, nem tudom, hogy adtam-e nekik valamit, vagy mi jelent meg ebbe a bábeli könyvtárban, mi nem. A saját hozzájárulásomra nem emlékszem, arra emlékszem, amit én kaptam tőlük. Tehát olyan, ez is számítástechnikai szinten, olyan, tehát mondjuk én akkor még olyan irodalomtörténész voltam, aki egy kicsit akartam tudni programozni is. Én egy kicsit így ilyen Hályok Kovács módjára így tanulgattam kis számítástechnikát meg, ezeket a dolgokat. A számítógéphez csavarhúzóval is hozzá tudtam nyúlni. Én magam növesztettem a számítógépemet, az itthoni PC-met, tehát így cserélgettem benne az elemeket. Valamennyire értettem, hogy ez hogy megy. És a programozást is, és emlékszem, hogy a honlap részeket, tehát az internetóban, ha valamit írtam, egy rövidke kis cikkeket kellett írni, a nyírőnek az volt az elve, hogy egy cikk egyetlen képernyő oldalnyi lehet, több nem, ami fantasztikus bátorság szintén. Én emlékszem, hogy ezeket ilyen editorokkal raktam össze, tehát én ilyen HTML fájlokat editorral készítettem, szövegszerkesztővel, ami ma is tudok szerintem ilyen HDR-t készíteni, tehát nem segédeszközök igénybevételével. Úgyhogy értettem valahogy, hogy néz ki ez a dolog. És onnan kaptam számítástechnikai segítséget. De mondok egy példát. Ott volt egy doboz, ilyen szoftveres doboz, akkor ilyen nagy doboz.
Akkor már itthon volt számítógép egyébként?
Nekem?
Igen.
Igen, volt nekem saját számítógépem. Régebben nekem nagyon hamar volt.
Tehát igazából a kérdés arra is irányul, hogy emlékszik a szerkesztőség tagjai, jellemzően ott bent dolgoztak a szerkesztőségben,
nem,
vagy otthon. Bejárt a...
Volt nekik otthoni számítógépük. Volt nekik otthoni, nekem az egyik első számítógépem volt. Először is az IBM-től kértem egy PC-t, de az nem az enyém lett. A 80-as évek elején, tehát amikor a PC megjelent közepén, hanem az a Szegedi Egyetemé lett. Nagyon érdekes sorsa van, elmesélném szívesen, de hát nem fogja megengedni a bűnügyi részeket, hogy mi lett azzal a számítógéppel.
Jó. Kicsit rövidre szólni, akkor nagyon szíves.
Jó, akkor itt csinálok egy zárójelet. Jó. Számítógépek története.
Jó.
A szegedi PC, amit Bécsben, az bécsi IBM-nél kidumáltunk belőle, hát főleg a főnököm, aki ragyogóan beszél németül, én csak ott diszelektem. Tehát a Szegedi Egyetem PC-je az Gál Gyurié lett. Ki az a Gál Gyuri? A Szegedi Kalmár László Kibernetikai Laboratórium nevű egyetemi részleg, a Szegedi, akkor még József Attiláról elnevezett egyetemen, ma már Klebelsberg Kunóról nevezik el, vagy nem biztos, hogy így, de a könyvtárat mindenképpen Klebelsbergről. Tehát a akkori József Attila Tudományi Egyetemen ez a Gál Gyuri kapta a számítógépet, ezt az IBM PC-t, ő dolgozott rajta. Na most, én akkor azt kértem, most a Gál György lett, nem az IBM PC hatására talán, az IBM számítógépek iránt elkezdett érdeklődni. Ugye az R40-es, R55-ös, ezek az R-ek, ezek mind többé-kevésbé IBM kompatibilis gépek voltak. És ahogy a rendszerváltás közeledett, ahogy a diktatúra lerohadt és elkorhadt, úgy világos lett, hogy itt lehet majd üzletelni. És a Gál Gyuri nem tétovázott, és felvette a kapcsolatot az IBM-mel. Az IBM maga közvetlenül nem is árult számítógépeket, hanem csak helyi partnerek révén, és a Gál Gyuri lett a helyi partner. És egy Polygon Kft. Tulajdonosa lett a 90-es évek elején, egy IBM árus, hogyha az ember a Balatonra vagy a Velencei tóra tart, akkor el is megy egy gyönyörű palota mellett ott valahol Budán, amire régen, de talán most is fel van írva, hogy Polygon Kft. Vagy valami ilyesmi. Tehát ő volt az, aki először az AS400-asokat és utána a többi gépeket árulta Magyarországon, és üzemeltette, és gondozta, stb. Most a Gál Gyuri, tehát a mi munkatársunk, ő neki ott a Polygon Kft-ben ott volt, ő megvásárolta ezt a mi IBM PC-nket, és az ott ki volt állítva, amit kiállítási tárgy, mert én megpróbáltam megszerezni tőle, de ez nem sikerült, elutasította a kérésemet. Most állítólag ő valami nemzetközi szélhámos, akit a rendőrség köröz. Úgyhogy ha ez napvilágot lát, legalábbis egy szegedi Gál Györgyöt, aki a Polygon Kft-vel valamilyen viszonyban állt, azt a Dél-Magyarország című napilap szerint rettentően körözött a rendőrség pár évvel ezelőtt, hogyha ez a dolg napvilágra kerülne, ez az interjú, akkor ezen az úton is keresek mindenkit, aki Gál Gyuri hollétéről valami tájékoztatást tud adni, hogy szíves legyen engem megkeresni. Tehát, úgyhogy itt valami szörnyű nagy üzletelések történtek állítólag. Nekem a legjobb emlékeim vannak erről a matematikusról, aki a irodalmárokkal szót tudott érteni. Mondjuk én is egy kivételes irodalmár vagyok, aki matematikusokkal szót tudott érteni.
Jó, ezt a kitérőt onnan indítottuk, hogy felhívtuk azt a szerkesztőségi munkamódszert, hogy többnyire otthon dolgoztak, igen, bejártak. Milyen gyakran volt találkozó?
Talán hetenként lehetett, ez nem emlékszem rá, de talán hetenként volt.
És akkor azokat az anyagokat, amik otthon készültek, azokat beküldték, vagy bevitték, vagy ez technikailag hogy?
Igen. Nem emlékszem, hogy levélcsatolmányként küldtük-e be, vagy bevittük-e. Na most itt nem emlékszem erre, de itt most ön rávilágított arra a döntő körülményre, ami egy másik döntő körülményre, ami engem eltávolított tőlük. Egyik az, hogy én nem voltam újságíró, és hatökör voltam ehhez a mesterséghez, és nem is voltam fejlődőképes, mert én nem is akartam
és
fejlődni.
És akkor tartózkodó is volt abban a szerkesztőségi közegben? Vagy inkább,
igen, tartózkodó is voltam. Nem voltam hangadó, hanem egy nagyon szerény pozícióban voltam, de ennek több oka volt. Az egyik az, hogy én lassú akarok lenni, tehát nem gyors és reagáló, hanem lassú és megfontoló akarok lenni. Tehát nem voltam fejlődőképes sem. A másik ok az életkorbeli különbség volt, és a stílus különbséggel is járt. Én a szavakat se értettem. Ma is vannak olyan szavak, amik nagyon amiknek az eredete is, és a is mondjuk vegyük a rulez szót, ami abban az időben divatos volt, ma már nem. Én nem tudtam, mit jelent ez a szó, ott viszont tudnom kellett. Van ez a szó, ez állandóan előfordult, rulez. Nem jó?
De.
Ez a példa. Tehát,
de.
Én aztán rájöttem, hogy ez inkább jót jelent, mint rosszat, de mindesetre nekem ez időbe telt, és a helyi törzsnek a népszokásait, amíg én, mint folklorista megfigyeltem, aki mit én legalább egy 20-assal öregebb voltam, gondolom minden, de voltak én többel, mit tudom mennyivel, szóval mindesetre én egy más nemzedékhez tartoztam. Ez is, ez nem zavart engem, én örültem, én szeretek, én fiatalok között töltöttem az egész életemet, mint tanár, meg mint apa és nagyapa, de, és jól kijövünk egymással, nincs ez a probléma, és ővelük is nagyon jól kijöttünk volna, de én nem tudtam úgy beszélni, mint ők. Én hallgatni, élveztem őket, ők nem élveztek engem különösebben. Másik példa a pénz. Másik probléma a pénz. Az, hogy jó, számítógépen nekem is volt, nekik is volt otthon, anélkül nem lehetett ezt a dolgot sem. De nekem közületi számítógépeim voltak, zárójel, még egy számítógép történet, bocsánat, a Proper 16-os, ez volt az én első PC-m, ami az SKI-ban készült, az Iskola utcában, Budán, egy magyar gyártmányú PC, nem sokan dolgoztak Proper 16-oson, Propos operációs rendszerrel, ez egy magyar PC volt. Ez volt az én közületi PC-m, akkor már a 90-es években én a második PC-mnél tartottam, de az is valami állami, vagy közületi, vagy nem tudom milyen PC volt már, egy kompak, lehet, hogy azt a 2000 szerkesztőjeként szereztem be, mert volt egy a rendszerváltás forgatagában egy irodalmi lapot alapítottunk.
Visszahozom egy kicsit.
Jó, mindegy, hogy honnan, tehát nézd, nekem is volt PC-m, de nem az én tulajdonom volt. Soha. Most egy MacBook Pro-m van, az se az enyém. Én nekem ugye viszolgok attól, hogy a saját tulajdonomban levő számítógépet használjam, hanem ez most egy állami, mint egy egyetem, akadémia, stb. Tehát most ez a MacBook Pro az a magyar állam tulajdona. Na most nekik viszont volt saját PC-jük, és az nem baj, én örülök annak, csak az volt a probléma, hogy mit én, elég gyakran vendéglőben találkoztunk, vagy...
Voltak kedvenc helyek?
Arra nem emlékszem. Egyszer voltunk a Mérleg vendéglőben, arra emlékszem. De...
Mérleg utcában?
A Mérleg utcában, az SZDSZ székhelyén volt ez, de nem SZDSZ-es társaság volt ez, csak... Az egy jó vendéglő volt abban a pillanatban, amikor Súlyok Miklós volt ott a tulajdonos, és gyakran ő irányította a konyhát, és ez az egyik legjobb szakács, akit én ismerek. Ez is egy matematikus, és egykori sztak is, a sztakiból rúgták ki őt ellenzéki aktivitás miatt, de nagyon jó tették, hogy kirúgták, mert így egy mesterszakács lett belőle. Úgyhogy, tehát egy és híres vendéglő tulajdonos ma is. Úgyhogy oda, arra emlékszem, hogy egyszer voltunk ott, másutt is voltunk, talán én is, de én nem volt, itt van egy probléma, ez pedig egy anyagi probléma, hogy én öregebb voltam náluk, állami PC-khez jutóbb voltam náluk, tehát kedvezményeket kaptam, stb., de szegény voltam. Ők szerencsére, nem biztos, hogy mind, de egy jó részük, szerintem könnyebben, magasabb fizetésű, vagy magasabb jövedelmű, vagy jobb családból származó lehetett, mint én voltam akkor. Én akkor egyetemi docens voltam, most a docens az körülbelül annyit keresett, mint mondjuk egy internet előfizetés volt akkoriban. Internet előfizetés nem létezett, postai ketyegős telefonszámla létezett. Ez, hogyha én az internetet abban a mértékben használtam volna, mint ma, tehát egy normális mértékben, aki soha nem töltök le filmeket, vagy hasonló, de a munkámhoz használom, meg a szórakozásomhoz, tájékozódásomhoz használom, körülbelül egy docensi fizetésnyi volt, és én már nekem más pénzem nem volt. Tehát én százszor is meggondoltam, amíg fölcsatlakoztam a postai modemen az internetre. Ő előttük az internet ismert volt. Én előttem ismeretlen. Teoretikusan tudtam, hogy milyen az internet. Készítettem internetes forráskiadást, de azt nem láttam. Tehát, tehát volt egy ilyen probléma is, hogy én mint állami alkalmazott, ilyen közalkalmazott, hát a közalkalmazottak keserű kenyerét rágtam.
Arra beli vitára, ami a matáv tarifa politikája érte, az emlékszik?
Hát és... mi az, hogy emlékszem? Mi az, hogy emlékszem? Még ma is indulatok vannak bennem ezzel kapcsolatban, mert Magyarország nagyszerű emberek voltak. Én azokat ismertem. Tehát ezt az Ácsernőt hoztam példának, aki internet feltaláló. Bocsánat. Tessék? Van ideje?
Persze,
annyi?
Megszakítjuk.
Jó,
igen, persze, hogy
nem. Megnézem, hogy... Annyira, nem a imiatam, hanem a korszak, a történet maga. Fantasztikus.
Meg ilyen aspektusból még senki sem mesélte ezt a történetet, úgyhogy ez...
Igen, én más milyen voltam, igen. Én kívülálló voltam sok szempontból, máshonnan, máshogy érkeztem. Ugye. Miről is...
Most éppen a szociokulturális eltérések feszültek.
Igen, hát igen, az, hogy én szegényebb voltam. De nem, én nem szeretem, szóval ez nem erény, én a gazdagokat szeretem, nem a szegényeket. Én a szegényeket nem szeretem, engem a szegények idegesítenek, és hogyha holnaptól kezdve egyetlen egy szegény nem lenne az egész földgolyón, én azt sem bánnám. Úgyhogy nem, ezt nem erénynek mondom, hanem örültem annak, hogy ők valahogy ilyen egy másik, egy jobb világhoz tartoznak, újak, korszerűek, és jól keresnek, vagy mit tudom, vagy megoldják a problémákat, ez így a fiatalságukkal és a rendszerváltással függött össze.
Tudod, hogy ki mennyit?
Nem, csak az, hogy... Nem,
most konkrétan ott a internettónál, hogy az internettó mennyire tudott fizetni a munkatársainak, mennyire tudta megbecsülni,
Volt valami. Az internettó az idégének a tulajdona volt, és hát volt valami fizetés időnként. Én is kaptam, tehát nem, de ez nem ilyen, ahogy az ember belép egy vendéglőbe. Most ugye én bemegyek egy vendéglőbe, és nekem az biztos vagyok benne, hogy én azt ki tudom fizetni, hogy az nem probléma. Akkor én sokkal rosszabbul álltam, a gyerekeim még fiatalok voltak, nagyon nagy költség, és most már professzori fizetést kapok lényegesen többet, szóval egészen más. Mindegy, tehát én akkor nagyon a fogamhoz kellett, hogy verjem a garast, de ezt csak így megemlítem, ennek nem akarok nagy jelentőséget, de ez is az egyik szempont volt. Például a Nyírő a fejébe vette azt a, szerintem megint az őrá valló, ilyen majdnem zseniális ötletet, meglepő ötletet, mert tényleg iniciatívái voltak neki, bátorság volt benne, hogy a szerkesztőség ugorjon el New Yorkba. Zseniális. Tényleg oda kell menni. Egy ilyen szerkesztőségnek. Volt egy nagy mintaképünk, a Wired magazin. A Wired az, hát szóval Amerika. Ez Amerika. Az internet azért Amerika nélkül nem megy. Tehát nézzünk körül New Yorkba, pár napot töltsünk el ottan, és együnk egy vendéglőben. Szóval iszonyú jó ötlet, egy ilyen tanulmányi kirándulás New Yorkba. Most ez biztos valahogy meg lehet.
Megnyerte ehhez az ötlet, ez az idégét, tehát ők támogatták?
Én nem tudom, hogy mire gondolt ezzel az András. Én minden esetre mindenféle elfoglaltságaimra hivatkozva egy pillanat alatt kimentettem magam ebből a New Yorkból, ahova végtelenül vágyottam, de tudtam, hogy akárki fizeti ki nekem ezt a New Yorkot, nekem akkor is mindenféle problémáim lesznek azzal, hogy szerezzek egy kávét, amikor nekem arra nincsen pillanatnyi lehetőségem. Tehát úgy értem, hogy volt ilyen korszak a 30-as években, a József Attila például a kávéházba járt, és az, hogy kifizetni egy kávét, az egy probléma volt. Neki egy pengő volt egy kávé, és egy pengő volt egy napi napszám a mezőgazdaságban. Tehát most valahogy én úgy érezném magam egy New York-i kávézóban, mint egy napszámos Pesten egy kávéházban, ahol egy napi napszám egy kávé. Tehát volt, ma már nehéz ezt elképzelni, de a 90-es évek első felében még, vagy közepén még a megszállás korabeli állami bérek léteztek valamennyire. Tehát, úgyhogy engem ez is zavart egy picit, az, hogy én kevésbé könnyű szívvel léptem be, mint többszörös apa egy vendéglőbe azokkal a gyerekekkel, akiknek még nem voltak gyerekeik.
Igen.
És felelőtlenebbül léptek be egy vendéglőbe. Tehát itt is volt egy ilyen, de ezt nem szabad túl drámázni, ezt szerkeztem meg valahogy, mert félreértik ő. De ez is kicsit zavar. A nemzedéki különbség és az, hogy más a karakterem. Ezek, de azt látja, azt hiszem, a végtelen rokon szemben, ami bennem ő irántuk megvolt és megvan töretlenül. Nagyszerű társaság volt ez.
Tartalmilag fel tudja idézni.
A matávról volt.
Ja, igen.
A matáv, hát itt Magyarországon én nagyszerű emberek között voltam, akik az internetnek komoly, az internet kultúrának komoly szereplői. Tehát Ács Ernőtől az internettóig, ami még akkor nem lehetett a világon, nagyon sok ilyen online portál, ahol napi, szinte napi hírek is, majdnem napi hírek voltak. De én magam is, mint a világ első internetes kritikai kiadásainak a publikálója, vagy az első igazán jó ilyen költészeti, irodalomtörténeti nyilvántartásnak az interneten a főszerkesztője, vagy fő, nem tudom milyen szerzője, tehát egy csoport. Én is ilyen vagyok, tehát benne vagyok én is a történelemben, ennek az internet korszaknak a történetében. De az, hogy mi velünk ezt a szörnyűséget megcsinálták, hogy iszonyú drágává tették az internethez való hozzáférést, a kritikus években, amikor az internet penetráció a világon megtörtént, akkor a Szovjetunióból Oroszországá átalakuló szomszédos országhoz képest elviselhetetlen, tehát nem az USA-hoz képest, hanem Moszkvához képest elviselhetetlen hátrányba löktek minket, annak benne kell lennie a történelemben. Tehát mondjuk a Szovjetunióban a telefon előfizetés általánydíjas volt, mint az Egyesült Államokban. A távolsági beszélgetésekért kellett számlázózási díjat fizetni. A helyi beszélgetések se ingyen voltak természetesen, de ott nem mérték az időt, és ott a legtöbb helyen, tudomásom szerint, általánydíjat fizettek. Ugyanúgy, hogy ma is a legtöbb helyen a vonalas telefonnál általánydíjat fizetnek. Ez mindenkinek egyszerű. Most ez az internet szempontjából döntő. Nálunk perc alapú, vagy másodperc alapú számlázás volt, hogyha az ember felcsatlakozott a világhálóra. Most az, hogy a MATÁV és egyes politikai pártok között, hát én ugye én azt olvastam, hogy itt korrupció történt, és a MATÁV tulajdonosai hát kezet emeltek egy fiatal demokráciára. Tehát kezet emeltek egy fiatal demokráciára, és ott a pártkorrupcióban részt vettek. Hát alig tudom elhinni ezt, mert hát a MATÁV tulajdonosai azok hát német vagy amerikai nagyon nagy vállalatok, és azt, hogy szóval mindesetre én azt olvastam sok helyen, és pletykákban, komoly helyről hallottam, hogy itt állami párt, tehát állami korrupciókra került sor. És hogy a MATÁV-nak a bevételeit az ő pénzükkel később hatalomra került párt hát így garantálta. Tehát ha ennek nyoma van, mindenkit kérek, hogy azt tegyék közzé, és ez kerüljön be a történelembe, tehát az, hogy melyek voltak azok a vállalatok, kik voltak a vezetői, akik itt Magyarországon a demokráciát is, és Magyarországnak az internet penetrációban való lemaradását is befolyásolták. Kedvezőtlen ügyeket. Bocsánat, egy pillanat. Szóval bennem személyesen van egy ilyen harag, mert máshogy alakult volna az egész életem, hogyha azokban az időkben, amikor még viszonylag fiatalabb voltam, akkor az internettel való kapcsolatom nem, hát nehezítették volna meg. De nem én vagyok az érdekes, hanem van még pár millió ember ebben az országban, akikből akkor valami kibújhatott volna. Tehát ezek az idők, 1994, 95, 96, 97, 97-ben már javult a helyzet. 98-ban, 97 körül a tudományos kutatók kibújhattak ebből a szorításból, és akkor megindult egy általánydíjas korszak.
És arra, hogy emlékszik, hogy az internetnek nyilván eminens érdeke volt az internet penetráció növekedése, hogy dolgozott olyan tényfeltáró leleplező anyagokon,
amely, nem tudok róla, nem tudok róla, de attól dolgozhatott. Tehát a Bodokiból ugye kinézem, ő biztos sok minden.
A Bodoki és a Nyírő között volt is emiatt konfliktus.
Én nem tudok erről. Nem tudok erről, de biztos vagyok abban, hogy ők, hogy hát a Bodokinak a karakterét ismerve, remélem mindenki az országban, hogy ő nem a világ leggyávább embere, az biztos. Én boldogan visszakérdeznék, hogy igazak ezek a dolgok, ezek a pletykák?
Hát, ha én tudnám, akkor nagyon szívesen.
De ennek utána kéne nézni, mert olyan szörnyű dolog, hogy ezek a kannibál percszámlálásos tarifák.
Egyébként, ha nem csal az emlékezetem, akkor így konkrétan ez egyik interjúban sem hangzott el. Az igen, hogy ott volt egy Bornirt és Mohó üzleti megfontolása a MATÁV-nak, amiből nehezen engedett, és kellett hozzá olyan társadalmi nyomás, fehér könyv, egyebek, amelyek annak idején publikáltak, meg a Bodokiéknak a cikkei is, de azt így, hogy egy ilyen párt hátterű állami korrupció is a történet mögött van, én azt hiszem, hogy most hallom először, így volt.
Jó, meg kellene kérdezni a MATÁV akkori tulajdonosait, külföldi tulajdonosait, hogy a becsületszavukat adják-e arra, hogy ők magyar pártokat nem támogattak. Én ezzel teljesen megelégednék.
arra azt fel tudja idézni, hogy, a, hogy az újságírásról, az online újságírás módszereiről milyen belső viták, meggyőződések, törekvések voltak a szerkesztőségben, mit
volt egy akartak mozdulni. Volt egy látnokunk, Nyírő András, aki látta ezeket a dolgokat, mondjuk például azt, amit idéztem, hogy egy cikk egy képernyő oldal. Aki látta, hogy ezt hogy kell csinálni.
A, hogy viszonyultak a kortárs újságíró sajtó közekhez a hagyományos print és televíziós rádiós újságíró világ?
Fogalmam nincs. Ezekről mindről fogalmam nincs. Én tényleg hatökör vagyok az újságíráshoz. Az online az, ami összekapcsolt engem velük. Online média mondta ezt, én online vagyok, média nem. Tehát ez fogalmam nincs, egyet láttam, hogy, a, hogy az András mondjuk nagyon autoritatív személyiség, aki, aki rányomja a személyisége bélyegét a környezetére. Ugyanakkor ez, ez ezzel a látnoki szereppel együtt, hogy látta valóban, hogy mit hoz a jövő, hogy milyennek kell lenni, én ezt nagyon meggyőzőnek éreztem, és szívesen elfogadtam az ő tekintélyét. Lehet, hogy a kollégák, akik, akik újságíró óriások, mint a Bodoki vagy Új Péter, akik bebizonyosodott azóta az egész ország elismeri őket, mint nagy újságírókat, lehet, hogy neki megvolt a nagyon rossz véleményük erről, de én ezt nem tudtam meg. És az, hogy az én szememben a Nyírő megfelelbezhetetlen tekintély volt, az nem azt jelenti, hogy a már a többiek szememben is. Én nem értek ehhez a területhez. Sajnálom, hogy ki kell kosaraznom.
Akkor lehet, hogy a következő kérdésem se tud, de azért itt van némi reményem, mert az eddig is kiderült, hogy azért van egy erős közéleti politikai érdeklődés is a tudományos érdeklődés mellett önben.
Hát maradás,
igen, hát amennyire ez szükség. Hogy a magyar sajtó más szegmenseiben ez, ugyanez az időszak többé-kevésbé a pártosodásról is szól. Tehát arról, hogy, hogy újságírók is egy ilyen távolságtartó kritikai attitűd megőrzése helyett inkább egy, egyik vagy másik politikai erő mögé felsorakoztak, szekértáborosodás egyebek. Hogy, hogy ez a társaság ebben az értelemben, hogy viselkedett, milyen
semmi
attitűdje volt.
Semmi. Uh-huh. Semmi. 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 Én nem is bírtam volna ott lenni akkor. Tehát szerintem a, az nagyon fontos dolog, mint egyetemi tanár is nagyon fontosnak tartom azt, hogy, hogy tehát alkotó értelmiségiek, stb. Azok nem lehetnek párt elkötelezettek. Tehát nyíltnak kell lenni. Mindenféle, a kínálat mindenféle izére, mert és a minőségi újságírásnak is nyitottnak kell lennie, harag és részrehajlás nélkül. A legváratlanabb dolgok, impulzusokra is befogadónak kell lenni, és közvetíteni kell azokat a dolgokat is, amik nem illenek bele az én elfogultságaimba.
Igen. És akkor ebben, ebben úgy érzékelt, hogy egységes a szerkesztőség?
Nem.
Ebben, nem?
Nem, hát természetesen a politikailag, hát tudom őket jellemezni, mert akkor volt az Internet Expo, amit szintén az internettől szerkesztett, és amiben nekem viszont nagyon fontos szerepem volt, az Oktogon állomásnak én voltam a szerkesztője. Tehát, de hát az ilyen izé volt, oda bepakolhattam az én baromságaimat. Úgyhogy be is pakoltam. De, de tehát az, ott én nekem jó, lehet, hogy nekem, lehet, hogy ha fizetést kaptam, akkor illetve biztos, hogy kaptam pénzt, emiatt joggal kaptam. Tehát ez, ez nem, na most az, arra volt állami megrendelés. Na most, akkor ugye az MDF és az SDS voltak, MDF, SDS és MSZP és Fidesz, igen, ezek voltak a korszak fő tényező, hogy az MDF és az SDS voltak a nem 94-ben már,
már
az MSZP.
Igen.
Én már második ciklus. Igen. Tehát
Formula
akkor igen, a, igen, igen. Minden esetre akkor a jobb oldal volt ellenszékben.
Igen.
Most én mondjuk ilyen kifejezetten jobboldali acsargásokat biztos, hogy nem hallottam a szerkesztőségben, de az MSZP megrendelőnk, a kormány, aki az Internet Expo-t kifizette az IDG-nek, a kormánynak, hát tehát a kormányról végtelenül ironikusan beszélt mindenki. És más beszédmódot nem is tudtam volna elviselni. Tehát itt távolságtartás volt. Mondjuk azóta, hát szegény meghalt a Horn Gyula, úgyhogy nem szívesen mondom el róla, de én ott voltam, de ezt nem láttam a jelenetet, csak a többiek, akik én távolabb álltam. Ők mesélték el, hogy én óriás élőgés közepette, hogy a Moon, akiről már meséltem, a Moon mutatta a Hornnak, amikor átadás-átvétel történt ünnepélyesen, azt hiszem a műcsarnokban volt ez, a kiállítás átvétele történt a kormány részéről, akkor a miniszterelnöknek a Moon mutatta ott az egérrel, hogy lehet ott kalandozni ebben a Internet Expo-ban, ami tényleg ragyogóan sikerült, és közben a Horn az egeret nézte. Tehát ez nekünk nagyon mulatságos volt, és hát akkor mondjuk ilyen tréfákat eregettek a kollégák erre. Tehát mondjuk, tehát valahogy ilyen, tehát nem voltunk elájulva a miniszterelnök úrnak a személyes megjelenésétől, sőt.
Tehát az, amit később Új Péter egyszer egy ilyen hasonló témában úgy fogalmazott, hogy egyenlő mércével mértük a politikusok hülyeségeit, az erre az időszakra,
igen,
és erre a társaságra,
igen,
is
úgy, igen,
nagy általánosságban.
Igen, most mondjuk Új Péterre biztos, hogy nem igaz az, hogy egyenlő távolságot tart, mert ő most hát egy karakteresen átfogóan ellenzéki újságíró, de azért most is én látom benne az autonómiát, tehát valahogy látom. Én nekem még, tehát jó, tehát én teljesen, én magam...
És mi tudja ebből a szempontból?
Nem tudom. Tehát politikailag azt a korszakot csak azzal tudom jellemezni, hogy nagyon nagy távolságtartás volt a politikusoktól, független attól, hogy a kenyéradó szocialista párt miniszterelnöke, hát volt a Horn, azért itt szörnyű érceket eregettek, igen, az ő rovására.
Meddig volt ön?
Én hamar előtte, nem tudom, hogy meddig, a Internet Expo idején még valamennyire ott voltam, aztán elmenekültem valamilyen ürüggyel, nem voltam oda való. Ők adtak nekem, ja, nem mondtam ezt a történetet, hogy mit, így informatikailag ez a közeg, ami nálam sokkal fejlettebb volt, bár én tanultam programozni, de ők sokkal jobbak voltak, mint én. Ez abban is segített, hogy például ott volt egy doboz szoftver, IBM OS2, ez volt ráírva, az OS2-es operációs rendszer, ma már nem ismerik ezt. Az OS2 Warp operációs rendszert, annak a harmadik verzióját láttam ott. Erre azt mondja a nyírő, ezt nézed, ezt a dobozt? Kell? Ezt mondja. Hát mondom, hogy hát nektek nem kell, nem mondja, hogy mi Windows-t használunk. Most én nem szerettem a Windows-t, én a DOS-t szerettem. És akkor még ezen lehetett vitatkozni. És akkor elvittem ezt a Warpot, föltelepítettem, hát nekem, jó, én Unixos vagyok, az egy külön szekta, Linux, Mac, mindegy, csak Unix legyen, mint a Marsjáró, az még ebbe a társaságba tartozik, abban is Unix volt, az első Marsjáróval is. Én még a Unixnál is jobban szeretem a Warpot, ezt az OS2-t, ez annyira szerettem ezt az operációs rendszert, tőlük kaptam ezt a lehetőséget, aztán később már az egyetemen 4-es Warpom is volt. Szóval én szerettem az OS2-es, tehát jó, különböző operációs rendszereket használtam életemben, pont Microsoftokat azóta nem. Tehát Én ott hagytam abba a Microsoftot a 90-es évek első felében. Akkor még nem volt a Windows 95, de ez már egy 32 bites oprendszer volt, ez az OS 2. Sokkal jobb, mint az összes Windows szerintem, amivel hát így futólag találkoztam. De egy szilárd volt, stabil volt, nagyszerű volt. Úgyhogy, tehát én csak ezt, hogy ilyen impulzusokat kaptam tőlük, de én nem tudtam nekik adni semmit. Úgyhogy azért eljöttem. Kaptam akkor egy megbízatást egy irodalomtörténet szerkesztésére, amiből később nem sok minden lett, de emiatt időm sem volt olyan sok.
Folytasd, hogy azt hiszem, hogy elmentek a szerelők.
Ja, hogy talán lehet.
Igen.
Hogy talán lehet a facilitásokat.